Másfélszeresére nőtt a mobiladatforgalma tavaly utolsó negyedévben, erről számolt be a KSH. A HVSV szakújságírója Koi Tamás szerint az adat nem számít kiugrónak, ami meglepő, mivel a járvány miatt sok diák távoktatásban tanult, és a home office-ban dolgozók aránya is sokszorosára nőtt, így előzetesen jóval nagyobb éves növekedésre lehetett számítani. Koi Tamás szerint ehhez még hozzájön az is, hogy az év végén az ünnepek miatt általában nagyobb az ország adatforgalma. Péler András interjúja.
Ez a másfélszeres növekedés a tavaly utolsó negyed évben, ez ilyen reális mértékűnek mondható, vagy számottevő növekedés, esetleg nagyobb növekedésre lehetett volna számítani, tehát egy kicsit helyezzük el, hogy ez a másfélszeres növekedés, ez mit is takar?
Hát valóban egy kicsit paradoxnak tűnik a helyzet, hiszen hogyha mindenki otthon van, akkor miért van szüksége arra, hogy mobil interneten keresztül kommunikáljon. De így van, a koronavírus járványnak ez is egy belejáró hatása, ugye sokan, akik nem rendelkeznek otthon vezetékes internet kapcsolattal esetleg, és szükségük van, hogy a munkájuk miatt, vagy azért, mert távoktatásban vesznek részt internet elérésre, mobil internetet használnak ugye ezekhez a tevékenységekhez. A másfélszeres növekedés egyébként éves szinten nem kiugróan magas és nem is alacsony, nagyjából átlagosnak tekinthető, sőt, ha jól emlékszem a statisztikákra, akkor még egy picit talán kisebb is a növekedés mértéke, mint egy évvel korábban hasonló időszakban. Azt is látni kell, hogy a negyedik negyedév az rendszerűen általában mindig nagyobb forgalmat szokott generálni. Egyrészt azért, mert ma már ünnepi időszakban nem SMS-ekben köszöntjük fel egymást, vagy kívánunk egymásnak boldog karácsonyt, vagy boldog új évet, hanem sokkal inkább a mobiltelefonon futó applikációkat használjuk erre a célra. Másrészt pedig ebben az időszakban nagyon sok mobil készülék talál gazdára. Ugye karácsonyról beszélünk, megkapják sokan az új készüléküket, az új telefonjukat, okostelefonjukat karácsonyra, ezt kipróbálják, nyilván ebben az időszakban intenzívebben is használják, és ez látszik is a szolgáltatók forgalmán, tehát ezt ők is kommunikálják, hogy ilyenkor mindig van egy ilyen hirtelen növekvő hatás a forgalomban.
Hogyan látod, mit gondolsz itt 2021 első negyedévében folytatódhat majd ez a növekedés, amit láthattunk tavaly, vagy el fogunk jutni idő után arra a pontra, hogy a előfizetések száma lefedi majd nagyjából a lakosságot, legalábbis azoké, akik hozzá tudnak nyúlni az ilyen eszközökhöz, amire érdemes mobil internet előfizetést kötni?
Hát itt ugye érdemes elkülöníteni a két dolgot. Egyrészt ugye, hogy valóban hány előfizetőről beszélünk, hogy hány aktív előfizetésről beszélünk, tehát ténylegesen hányan használják a szolgáltatást. Itt még van lehetőség a bővülésre Magyarországon, tehát korán sem telített a piac, nem úgy, mint a bankszolgáltatásoknál, ahol ugye már több előfizetés van, mint a hány magyar állampolgár él az országban. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy akiknek van előfizetésük, azok intenzívebben is használják azokat évről évre, vagy hónapról hónapra. Ennek több oka van. Egyrészt olyan szolgáltatások jelennek meg szép számmal, amelyek érdeklik a fogyasztókat, amelyek intenzív mobiladat használatot igényelnek, illetve ne felejtsük el azt sem, hogy a mobiladat szolgáltatások fajlagos ára is folyamatosan csökken, tehát már nem egy luxus termék a mobil internet, mint ahogy ugye a 3G-s korszak bevezetésekor tekintettünk rá, kicsit ez már egy ilyen közműszerű infrastruktúrává vált. Alapvetően én látok mindenképpen növekedési potenciált, válaszolva az eredeti kérdésre, mind előfizető számot tekintve, mind pedig az adatforgalmat tekintve. Az adatforgalom kapcsán szintén érdemes kiemelni egy másik trendet, illetve az adatforgalom növekedése kapcsán, ez pedig az 5G-s hálózatok megjelenése, 5G-s hálózatok, kereskedelmi hálózatok indulása. Ugye már Magyarországon is üzemel két szolgáltatónál a három közül, a három nagy közül 5G-s mobilhálózat. Ezek szinte lényegesen nagyobb adat átviteli sebességet, vagy adatáteresztő tempót kínálnak, mint a 4G-s vagy a 3G-s hálózatok, és ugye megint arra ösztönzi a felhasználókat, hogy aktívabban használják az 5G-képes készüléküket. Nyilván persze az is kell, hogy 5G-képes készülékek legyenek a felhasználók kezébe, de az is látszik a statisztikákból, a gyártókat vizsgáló piackutatók statisztikáiból, hogy az 5G-képes készülékek eladása is folyamatosan nő negyedévről negyedévre.
Lesznek olyan félelmek, hogyha egyre többen és többen kezdik el majd a mobil internet hálózatokat használni, ugye tényleg otthonról tanulnak a gyerekek, sokan home office-ból dolgoznak, hogy mondjuk túlságosan leterheltek lesznek a csatornák, vagy azért ettől már a 4G, 5G korában nem kell félni, hogy mondjuk az internet szolgáltatás kicsit akadozzon, mert túl sokan szörfölnek egyszerre rajta.
Mobil internet az mindig a jellegéből fakadóan egy korlátos infrastruktúra, vagy egy korlátos erőforrás lesz, hiszen ugye a szolgáltatás nyújtásához használt frekvencia sávok szintén korlátosak. Nem emelkedés a végtelen kapacitás mennyiség, fogalmazzunk inkább így, de én azt gondolom, hogy az 5G hálózatok azok pont erről szólnak, hogy abban az esetben, hogyha már bizonyos körzetekben a 4G-s infrastruktúra nem bírja a terhelést, és ez már a üzletnek nyújtott szolgáltatások minőségében meglátszik, vagy elrányomja a bélyegét, akkor léphet be az új generációs technológia, és lényegesen csökkentheti a régi hálózatokra nehezedő terhet, illetve elvihet nagyon sok forgalmat, megint csak akkor, hogyha az ügyfélnek 5G-s készüléke van. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon egyébként nem kell attól félni, hogy komoly forgalmi dugók jelentkeznének, tehát azért ezt, ha lehet is tapasztalni azért ezt a jelenséget, hogy bizonyos időszakokban bedugul a mobilnet hálózat, ezt inkább olyan helyeken lehet tapasztalni, ahol sok millió ügyfél él szűk vagy kisebb területre zsúfolva, mondjuk ilyen gondolatunk metropoliszokra, nagy európai metropoliszokra, mint például Párizs vagy London, vagy akár ázsiai városok, mint Szöul, vagy akár Peking vagy Shanghai. Hát itt ezeken a helyeken, ahol egyszerre sok millió ember használ mobiltelefont, mondom még egyszer, viszonylag szűk lokáción belül, itt jelentkezhetnek forgalmi dugók, vagy forgalomvezetési problémák, és pont ezt fogja az 5G feloldani.
Koi Tamást, a HVSV szakújságíróját hallották. Éles kritikákat vágott egymáshoz az Egyesült Államok és Kína az alaszkai csúcs találkozón. A Biden éra első amerikai-kínai külügyminiszteri tárgyalásán Antony Blinken amerikai külügyminiszter és Yang Jiechi, a központi külügyi bizottság vezetője bírálták egymás bel- és külpolitikáját. A Külügyi és Külgazdasági Intézet stratégiai igazgatóhelyettese szerint az elmúlt másfél év eseményeinek eredménye a vitázás, összességében inkább együttműködés várható majd a két nagyhatalom között, legalábbis a kulcskérdésekben. Baranyi Tamás hozzátett, hogy a gazdasági együttműködés lesz a legnagyobb kihívás. Most úgy látszik, hogy Kína inkább a saját útját járná nemzetközi kapcsolatok alakítása helyett. Somodi Evelin interjúja.
Elég erős egymásnak esés történt Kína és az Egyesült Államok részéről. Hallhattunk itt amerikai feketék mészállásáról, szóba jöttek a kínai koncentrációs táborok is, de emellett egymás kereskedelem politikáját is bírálták a felek. Hogyan értékeli ezeket az állításokat politikailag, ennek milyen jelentősége lehet?
Hát azt gondolom, hogy itt ezen a csúcstalálkozón Anchorage-ban történt, alapvetően nem egy önmagában álló esemény, hanem korábbi éveknek a kulminálása és a terítékre kerülése. Igazából mindkét részről, amiket felhoztak egymás ellen, azokat már nagyon régóta hangoztatják. Ez igazából talán egy picit érdekes a Kína szemszögéből, akik az elmúlt egy-másfél évben a magányos farkas harcos diplomáciával kísérleteztek, vagyis a különböző amerikai kritikákra való vehemes válaszadással. Annak láttuk szerintem alapvetően az offline megvalósulását. Az, hogy az Egyesült Államok kritizálják Kínát, és ezt egyre nyíltabban teszi, az talán egy még egyértelmű folyamat. Én azt látom, hogy az, hogy ezek terítékre kerültek, az csak ennek a folyamatnak a kulminálása. Miért érdekes, akkor mégis ez a csúcstalálkozó. Egyrészt van belpolitikai jelentősége, hogy ki mennyire erősen áll ki az igazáért. Ezt látjuk egyébként mindkét oldalon a csúcstalálkozó belföldi kommunikációjában is. Másrésztről pedig annak is nagyon fontos szimbolikus üzenete van, hogy az amerikai adminisztráció elkezdett csúcstalálkozókat szervezni, és ugye ezek az első lépések, és az, hogy az első lépésünkkel már Kínával ott van, az mindenképpen jelentőségű, azt illetően, hogy mindenben fordul a külpolitikánk a következő ötben.
Még csak pár hónapja hatalomra léptetett Biden adminisztrációtól ugye azt várják, hogy Kínával kapcsolatban elődéhez Trumphoz képest némileg azért enyhülés várható, különösen olyan kulcskérdésekben, mint a klímapolitika, vagy akár az észak-koreai nukleáris fellépés. Hogy látja ez a csúcstalálkozó lényegében az, hogy egyáltalán leültek egy asztalhoz, némileg előrelépést is jelenthetett, még hogyha a hangneme olyan is volt, mint amilyen?
Na, azt gondolom, hogy a diplomáciában mindig nagyon fontos, hogy a közvetlen csatornák ki legyenek épülve. Az egy mindenképpen fontos fejlemény, hogy ezek a csatornák, ezek most ilyen rendszer szintűen épülnek ki, nem egy kicsit ad-hoc módon, mint amilyen a Trump kormányzat idejében volt. Ez mindenképpen egy fontos fejlemény. Én különösen azt is figyelembe véve, hogy egyrészt mi történt a csúcstalálkozón, illetve mi történt az ehhez vezető mondjuk egy-két évben korábban. Én most a hirtelen enyhülést azért nem látnék, már csak azért sem, mert közben a Biden adminisztrációnak a különböző think tankek által, kormány közeli intézmények által készített stratégiáiban, hogy mind foglalkoznak a Kína politikával, és mindegyik dokumentum hát különböző mértékben, de azért alapvetően egy nagyon erőteljes fellépést forgalmaz. Ez egyrészt meg is látszik az eddigieken, másrésztről pedig van egy olyan olvasatban azért ennek a túlcsalálkozónak, hogy ez egy bizonyos mértékű erőfitoktatás, vagy egy erőpróbálgatás. Tehát, hogy meg lehet nézni, hogy ki meddig megy el egymás kritizálásában, vagy feszültségnek ezen a diplomáciai találkozón való feltekerésében, és akkor meg lehet nézni, hogy utána meddig lehet lejjebb tekerni a feszültséget. Minden esetre az biztos, hogy ez most mindkét fél részéről egy ilyen bemutatkozó fellépés, ahol alapvetően keménynek kell tűnni. Ez nem azt jelenti, hogy a keménység mögött alapvetően puhák lennének, pont ezt akarom mondani, hogy nem, viszont az biztos, hogy ez az a pont, ahonnan később visszavennének. Tehát kétségtelen, hogy vannak olyan pontok, ahol Kínának és az Egyesült Államoknak kooperálnia kell, és ez nem is csak az ilyen kemény biztonsági kérdésekre igaz, mint amit említett, Koreai félsziget ugye, hanem pont, hogy a kereskedelem nem csak szétválasztja két országot, de össze is köti. Tehát, hogy azon kívül, hogy egymást kritizálják a kereskedelmi szabályoknak a diszkriminatív értelmezésével, közben azért egy hatalmas kereskedelmet bonyolítanak, és a világgazdaság két legnagyobb szereplőiről van szó, tehát miközben konfrontálódnak, a közben azért kooperációra is vannak ítélve.
Igen, ugye az elmúlt időszakban Kína egyre nagyobb gazdasági szereplővé vált, már csak a járvány lefutásával is ugye elképesztő mértékben törtek be a világpiacokra az ezzel kapcsolatos termékeikkel. Egyrészt, másrészt meg Trumpnak a kereskedelmi politikája azért nagyban alapult ugye Kínára és Kína szankcionálására. Ezzel kapcsolatban milyen gazdasági együttműködés helyezhető kilátásba? Ugye most Kína egyre erősebb ellenfél, részükről várható esetleg emiatt egy intenzívebb fellépés, mennyire lehetnek hajlandóak ön szerint a nyitásra esetlegesen?
Egyrészt zajlik a kereskedelmi háború is, amit még Trump elnök kezdeményezett, tehát ez nem állt meg. Ugyanakkor mi volt ez az első fázisú megállapodás, ez a Phase One Agreement, ami szintén érvényben van, és ez azért a kereskedelmi háborúnak sok elemére hát egy ilyen szünetet tett, vagy lényegében egy ilyen tűzszünetként is fogható, hogyha ragaszkodunk a háború mert a forrájához, és tulajdonképpen ez is érvényben van. Ami azt jelenti, hogy különösebben lényegi lépések nem születtek ősz óta ebben a kérdésben. Ami a pandémia alatt szerintem alapvetően változott, Kína betört a piacokra az egészségvédelmi termékekkel. Én ezt inkább szimbolikusnak érzem, sem egy valódi térfoglalásnak. Amit szerintem a pandémia inkább okozott, az az, hogy szűkebb ellátási láncok mentén Kína valóban dominánsabb szerepbe tudott jutni, ami azt jelenti, hogy inkább Kelet-Ázsiában, tehát a kelet-ázsiai piacokon növelte igazából a befolyását a pandémia alatt. Nyilvánvaló, hogyha akadoznak a nemzetközi szállítási és kommunikációs láncok, akkor Vietnám is könnyebben tud bármit Kínával intézni, mint akár Ausztráliával vagy az Egyesült Államokkal. Tehát inkább a regionális szerepét erősítette meg Kína szerintem ebben az időszakban, és a másik nagyon fontos új 5 éves terv, és azt irányozza elő, hogy kettős keringésű gazdaságra álljon át az ország. Vagyis egyrészt nyilván vegyen részt a világgazdaságban, de egyre inkább támaszkodjon saját belső fogyasztására, és a Kínán belül termelt javakat, azokat a kínai piacon értékesítse, kínai iparba forgassa vissza, stb. Mind a két folyamatból szerintem inkább az látszik, hogy miközben nyilván a globális kereskedelemben való részesedés továbbra is egy nagyon fontos stratégiai teret. Én pont inkább azt látom, hogy a helyi gazdaságra való koncentrálást került erőtérbe, már csak azért is, mert kevésbé sérülékeny gazdaságot szeretnének egy olyan időben, amikor a különböző gazdaságpolitikai eszközöket egyre szívesebben használják ellenük.
Baranyi Tamást hallották, a Külügy és Külgazdasági Intézet stratégiai igazgató helyettesét. Somodi Evelyn kérdezte őt az első amerikai-kínai csúcstalálkozónak a fogalmazzunk úgy rezüméjéről, tehát a végeredményéről. 7 óra 27 perc van, egy hungarikumot mutatunk be, a magyar huszárt, aztán 7:30-kor jövünk a legfrissebb hírekkel, 7:30 után pedig már a vonalban Búró Szilárd, az Equilor pénzügyi innovációs vezetője. Első témánk majd az lesz, hogy vajon mi várható holnap a Nemzeti Banktól a kamatdöntő ülésén.
Hungarikum értéktár. Készült az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával.
A magyar huszárok története majdnem 600 éves múltra tekint vissza. 2017-ben lett Hungarikum. A magyar jelző azért is fontos, mert a történelmi visszatekintések szerint Lengyelországban, Oroszországban, Nyugat-Európában és a korabeli Itáliában is voltak huszár jellegű katonai, lovas fegyveres alakulatok. A huszár valószínűleg átvett szó, mert találni hangzásban és írásban is hasonló kifejezéseket a lengyel, a német és az olasz nyelvben is. A huszár szó szerb-horvát eredetű, jelentése rabló. Alapszava a husza, aminek jelentése rablás, rajtaütés, rablótámadás. A magyar huszár a 15. században Magyarországon kialakult könnyű lovassági fegyvernem katonája. A könnyű fegyverzeti huszárok a pajzsosok alkotta biztonsági gyűrűből kitörve elsőként csaptak rá az ellenségre, állandóan nyugtalanították őket, de a nagyobb ellenséges erő elől kitértek és a nehéz lovasság mögé húzottak. Már Mátyás király seregében is szolgáltak huszárok, de igazán a Rákóczi-féle szabadságharc és az 1848-49-es szabadságharc alatt lettek ismertek. Még az első és a második világháború alatt is szolgáltak huszár ezredek, igaz, katonai jelentőségük addigra már jelentősen csökkent. Ma a Honvéd és a Huszár Hagyományőrző Egyesületek ápolják a magyar huszárok történelmi hírnevét, akik katonai díszegységként az állami ünnepségeken jelennek meg.
Hungarikum értéktár. Készült az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával.